Hamecz István, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója, az Aréna vendége. A forint erősödését az elemzők kiemelték. Miért erősödött ekkorát a forint ilyen rövid idő alatt?
Ennek két oka volt alapvetően, az egyik azért, mert szerencsénk volt, ugye nem rajtunk múlott, a regionális valuták mind erősödtek az elmúlt hetekben, tehát ezzel a trenddel mi is mehettünk. Másrésztről azt gondolom, hogy volt egy olyan része ennek, azért mi egy kicsit jobban erősödtünk, mint a többi regionális valuta. Ez a különbség azért nem nagyon, az erősödés nagy része azért a regionális hatásokból jött, de ez a speciális magyar hatás meg valószínűleg annak tudható be, hogy ahogy a befektetők elkezdték ízlelgetni ezt a konvergencia programot, a benyújtott költségvetést, és ahogy ezt úgy érzékelték, hogy ennek a megvalósításának a kockázatai csökkennek, úgy azt gondolták, hogy Magyarország kevésbé kockázatos helyé vált, tehát azon a kamatszinten, amit mi most tudunk ajánlani nekik, a lecsökkent kockázatok mellett ez most már egy értelmes befektetés, és elkezdtek befele áramlani, nagyon jelentős tőkebeáramlás történt az elmúlt hetekben.
Miért érezték úgy a befektetők, hogy a konvergencia program megvalósulásának a kockázatai csökkennek? Csak a napi politikát hallgatja, annak ugyanolyan bizonytalannak tűnik minden. Eltökéltség növekedett, vagy mi?
Hát egyrészt kézzelfogható bizonyítékokat, nem ígéreteket, hanem bizonyítékokat akartak. És ugye maga a költségvetési törvény tervezet, amit a kormány a parlamenthez benyújtott, az egy számos kézzelfogható ígéretet tartalmaz, hiszen amennyiben abban a formában, ahogy benyújtották, hogy nem lényegesen, nem tartalmilag megváltoztatva kerül elfogadásra a törvény, akkor nagyon jó esély van arra, hogy a 2007-es hiányszám az évek óta először megvalósulhat. Ezt értékelik az gondolom.
Nem akarom lerángatni a Nemzeti Bank igazgatóját a politikai viták szintjére, de olyat már látunk, hogy egy költségvetés számai nem teljesülnek. Most úgy gondolják, hogy teljesülni fognak?
Most ugye a múltban, ami miatt nem teljesültek, azok a költségvetési törvény keretében benyújtott dokumentumokból is látszott, hogy nem teljesülnek. Ha megnézi azt, hogy mi mit mondtunk az elmúlt évek költségvetéseire még a parlamenti fázisban, azt mondtuk, hogy az köszönő viszonyban sincs azzal, ami le van írva, mert világos volt, az előző kormány ciklusának az elején alapvetően arra épültek, hogy nem létező bevételeket költöttek el nagyon is létező kiadásokra, tehát alapvetően a bevételek túltervezése mint technikai megoldással sikerült azt biztosítani, hogy a költségvetésben szereplő hiányszám az számszakilag kijött, de hát világos volt, ha valaki megnézte a bevételi terveket, akkor világos volt, hogy ez nem lehetséges esemény, tehát nagy biztonsággal lehetett mondani, ahogy mi mondtuk is évek óta, hogy a költségvetés az nem fog teljesülni. Ugye a tavalyi év már egy kicsit más volt. A tavalyi évben az történt, hogy elkezdték, hogy ezt már minden befektető kiszúrta, hogy annyira nagyvonalúan, így diplomatikusan fogalmaz voltak megtervezve a bevételek, hogy minden befektető minden egyes költségvetési törvény egyből arra az oldalra lapozott, és akkor látta, hogy egy pillanat alatt, hogy itt a trükk, és akkor dobta ki az egészet. És azért már a legutolsó költségvetés már nem ilyen volt, az a trükk abban az volt, hogy a bevételeket rendesen tervezték meg, és a kiadásoknál voltak ilyen lufi tételek, amivel a egyensúlyt biztosították, de világos volt, hogy a kiadások azok lényegesen nagyobbak lesznek annál, mint amit ott be voltak tervezve. Most ehhez képest most azt látjuk a mostani költségvetési tervezetben, hogy amennyiben hogy egyrészt az adótörvényeket már a parlament nagyjából elfogadta, ott lehet látni, hogy az adótörvények által elfogadott szabályokból következő adóbevételek nagyjából annyi, mint amit a pénzügyminisztérium beleírt a költségvetési törvénybe. Mi ráadásul még azt mondjuk, hogy valószínűleg óvatosan is tervezett, tehát valójában az adóbevételek azok nagyobbak lehetnek, mint amit a költségvetés most tartalmaz, de ez nem probléma, mert a kiadásoknál mi azért vitatunk néhány kiadási tételt, de összességében azt látjuk, hogy végtelen sok egyedi tételnél beszélgethetünk, meg vitatkozhatunk, összességében úgy tűnik, hogy a hiány cél tartható. Ez először van évek óta.
Ha már az adótörvényeket említette a jegybank, a fixre veszi, hogy ez az adótörvények végső változata, nem kell újakat és újakat csinálni. A kormány ugye azt mondja, hogy jelentős módosítás ebben már nem lesz.
Hát mi abban azzal számolunk, hogy nem lesz jelentős módosítás, de az érdemes azt leszögezni, hogy a különböző adónemeknek a hatása a költségvetési bevételekre azok különböző. Tehát azt gondolom, hogy azok az adónemek, amelyek, hogy úgy mondjam, a vívői adóbevételeknek, azt gondolom, hogy ott jelentős változás nem lesz. Ugye nyilván van egy csomó olyan kisebb adó, amiből nagyon picike adók jönnek, és valószínűleg részben igazságossági, részben valószínűleg kommunikációs sokból lettek bevezetve, hogy gyakorlatilag majdnem mindegy, hogy ahogy például volt ennél a házi pénztáradónál is, hogy, hogy ezt a alkotmánybíróság elfogadja, vagy nem, nem ezen áll, vagy bukik a
tehát ez nem tudja megfektetni magát
ezt rendszert. Nem fogja, így van.
Eltérítettem a forintról, meddig maradhat ez a forint árfolyam? Elemzői konszenzusok vannak még ennél is szebb árfolyamokra, a év végére, meg a jövő év végére.
Hát a, alapvetően a forint árfolyamát ugye két dolog befolyásolja. Egyrészt a globális vagy külső befektetői hangulat, abban az értelemben, hogy mi fog történni a nagy piacokkal, mi fog történni az euró kamatokkal, mi fog történni az Amerikai Egyesült Államok kamataival.
Ott mindenki... Ez a szerencse kategória, amiről beszéltünk.
Ez a szerencse kategória, nyilván van egy várakozás, hogy ahhoz képest egy nagy meglepetés jön bármilyen irányból, az annak hatása lett a forintra, de nyilván a legjobb előrejelzésüket a beépítették. A másik, az alapvetően belföldi jelentőség, hogy ezek a helyzetek mit gondolnak a magyar gazdaságban, milyen folyamatok történhetnek, és ezek a folyamatok milyen irányba vihetik el a magyar eszközárakat. Ez ugyanígy vonatkozik a tőzsdére, a forintár folyamára, a hosszú távú államkötvénykamatokra, és jelenleg, ahogy mondtam, olyan folyamatban vagyunk, amikor a befektetők a magyar gazdasággal kapcsolatban lényegesen optimistábbá váltak, bíznak abban, hogy az a krónikus belső és külső egyensúlytalanság, ami a problémáink forrása volt az elmúlt években, az jelentősen oldódhat a következő években, és most azt látjuk, hogy jelentős tőkebeáramlás van, ami ha folytatódik, akkor nyilván azok a várakozások sem lesznek alaptalanok, hogy a forint akár mostani szinthez képes is javulhat középtávon.
Kinek jó ez az árfolyam?
Az árfolyam, azt gondolom, hogy a összességében mindenkinek jó. Ugye azt jól lehet látni, hogy a, nyilván nem abban az értelemben, hogy az exportáló vállalatok általában nem szeretik a erős forint árfolyamot, de összességében azt kell látni, hogy Magyarország az nettó importőr, tehát többet importál, mint amit exportál általában. Ebből következően a forint árfolyama teljesen befolyásolja a magyar gazdaság szereplőinek a jólétét, mind a háztartásokét, az infláció alakulását. Tehát én azt gondolom, hogy persze nem minden határon túl, ugye ezt úgy szokták a jegybankárok diplomatikusan vagy óvatosan megfogalmazni, hogy amennyiben az árfolyamnak nincs egy nagyon jelentős és nyilvánvaló félreértékeltség. A félreértékeltség azt jelenti, hogy nem nyilvánvalóan extrém módon felülértékelt, vagy extrém módon alulértékelt, mind a két eset az súlyos károkat okozhat. És ez a két, persze ez a két szélsőséges állapot között lett egy széles sáv, ha ebben a sávban mozog, akkor az gyakorlatilag a gazdaság egészének jó, mert biztosíthatja a gazdaságnak a stabilitását. És azt gondolom, hogy a forint árfolyama jelenlegi szintjén ebben a sávban van, ahol világosan azt lehet mondani, hogy nagyon súlyos félreértékeltséggel biztos nincsen. Biztos nem nézünk szembe.
Az nem jelent semmilyen gondot, hogy viszonylag rövid idő alatt erősödött nagyot?
Hát ugye a magyar forint az egy levegő valuta. Ugye akinek ez problémát okoz, hogy a forint jelentősen változott, vagy nagyon volatilis, annak rendelkezésre állnak eszközök arra, hogy ezt a kockázatot fedezze. Aki ezt nem tette, az nyilván spekulatív célból így döntött. Ha ez emiatt őt kár érte, akkor ez a spekulációjának ez a következménye, amennyiben ebből haszna származott, nyilván egy csomó embernek ebből haszna származott, akkor meg a spekulációjának ez az eredménye. De ez a magánszektornak a dolga. Azt lehet tudni, hogy a magyar forint az egy levegő valuta, azt lehet tudni, hogy viszonylag szélsőségesen ingadozik, és azt is lehet tudni, hogy ezeket a szélsőséges ingadozásokat, hogy egy bank mesterséges eszközökkel nem kívánja csillapítani, mert azt gondolná, hogy ennek egyéb káros következményei lennek. Tehát azt gondolom, hogy mindenki a saját felelősségére kell, hogy gazdálkodjon.
Inflációs jelentést is közzétett a jegybank. Gárai Zsigmond azt mondta, hogy a bizonytalansági tényezők miatt a gazdaság alig halad majd azon a pályán, ami az inflációs jelentésben szerepel. Nézzük a bizonytalansági tényezőket. Mivel számoltak?
Hát, ugye itt érdemes ketté választani a dolgot, hogy a Magyar Nemzeti Banknak is nagyon sajátos intézményi felállása van. A döntéshozó testület a monetáris tanács, ahol jelenleg 13 tag az egyéni véleményét képviseli, ebből egy a elnök úr, és van inflációs jelentés, ami ettől intézménye teljes mértékben elkülönülten a Magyar Nemzeti Bank stábjának a vélemény.
Ezt felügyeli ön?
Ezt felügyelem én, igen. Ugye mi miközben megfogalmazunk persze gazdasági kockázatokat, de nem mondunk véleményt, főleg nem gazdaságpolitikai véleményt a folyamatok várható alakulásáról, míg a döntéshozónak ez a feladata. Tehát a Járai Zsigmond, mikor azt fogalmazta meg, hogy ő vélhetően azt gondolja, hogy a folyamatok nem úgy fognak alakulni, ahogy ebben a riportban le van írva, akkor ő a személyes véleményét mondta. Nyilván ő azt gondolja, hogy van egy csomó olyan kockázat a magyar gazdaságban, akár a költségvetés megvalósítása kapcsán, akár az inflációs folyamat kapcsán. Pontosan arról a két szenárióról beszéltünk, ugye a vita arról szól a tanácsban, hogy aki azt gondolja, hogy a inflációs várakozások már elszabadultak, azok nem gondolhatják azt, hogy azon a pályán mehet az infláció, hogy az inflációs jelentésben le van írva, hiszen mi, a stáb, az nem gondoljuk, tehát hogy azzal a szabállyal értünk, hogy az inflációs szabályok, inflációs várakozások még nem, nincs elég információnk arra, hogy azt mondjuk, hogy ez a verzió az biztosan megállt, tehát valahol egy ilyen középúton van az inflációs előrejelzésünk a két tábor között. Ha úgy gondolnánk, hogy az inflációs várakozások már elszabadultak, akkor nyilván ezzel számolnánk. Jelenleg nem gondoljuk azt, azt gondoljuk, hogy ez a dolog még nem dönthető el, és ehhez képest a monetáris tanács két fele az tőlük mind a kettő a másik oldalon helyezkedik el. Tehát ilyen szempontból ugye, akkor mondta is, főleg a bér előrejelzés kapcsán, ugye a bér előrejelzésünk kapcsán is egy óriási vita bontakozott ki a monetáris tanácsba. A monetáris tanács fele azt gondolta, hogy a jövő évi a versenyszférában megvalósuló 7,3%-os béremelési előrejelzésünk az egyik, a tanács egyik fejének túlságosan optimista volt, a másik túlságosan pessimista, hogy az elnök úr mondta is a sajtótájékoztatón, hogy ezért mondja azt a stáb, hogy valószínűleg jó az előrejelzése, mert ehhez képest mert középen van. Tehát ezek a kockázatok vannak benne, ugye az, hogy milyen is az inflációs folyamat maga, mit látunk a munkaerőpiacon, az összes többi bizonytalanság az a szokásos bizonytalanság, tehát nincsen extra bizonytalanságunk ahhoz képest, amit a máskor szokott lenni. Most az a kérdés, hogy milyen világállapotban vagyunk, mi is fog történni, hogyan kell olvasnunk az elmúlt 3 hónap inflációs és béradatait, és ennek milyen következményei lesznek a legközelebbi 2 év inflációs folyamataira.
Innen folytatjuk a hírek után. A Magyar Nemzeti Bank igazgatója Hamecz István az aréna vendége.